Kedves testvérek, szeretettel köszöntök mindenkit, akivel személyesen nem tudtuk egymást üdvözölni. Nagyon jó ismét így együtt lenni. Tavaly voltunk szintén ugyanezen a napon, közösségben, és jó visszaemlékezni arra a hajdani különös napra, amikor a tanítványok, férfiak és nők nem is tudták pontosan, hogy mi fog velük történni. Meglepte őket az Úr szele, tüze, és beteltek mindannyian Szentlélekkel. Az az ige, amit szeretnék felolvasni, Mózes 4. könyvében, a 11. fejezetben található, a 16. verstől olvasom az igét, Mózes 4. könyve 11. részének a 16. versétől. Ezt találjuk itt. Mondta azért az Úr Mózesnek, gyűjts egybe nékem 70 férfiút Izrael vénei közül, akikről tudod, hogy vénei a népnek és annak elöljárói, és vidd őket a gyülekezet sátorához, és álljanak ott veled. Akkor alászállok, és szólok ott veled, és elszakasztok abból a lélekből, amely te benned van, és teszem ő beléjük, hogy viseljék te veled a népnek terhét, és ne viseljed te magad. A népnek pedig mondd meg, készítsétek el magatokat holnapra, és húst esztek, mert sírtatok az Úr hallására, mondván, kicsoda áld nékünk húst ennünk, mert jobban volt nekünk dolgunk Egyiptomban, azért az Úr áld néktek húst, és enni fogtok. Nem csak egy napon esztek, sem két napon, sem öt napon, sem 10 napon, sem 20 napon, hanem egy egész hónapig, míg nem kijön az orrotokon, és utálatossá lesz előttetek, mivel hogy megvetettétek az Urat, aki közöttetek van, és sírtatok ő előtte mondván, miért jöttünk ide ki Egyiptomból. És mondta Mózes, 600 ezer gyalogos-e nép, amely között én vagyok, és te azt mondod, húst adok nékik, és esznek egy egész hónapig. Nem, de juhok és ökrök vágattatnak-e nekik, hogy elég legyen? Vagy a tengernek minden hala összegyűjtetik-e nékik, hogy elég legyen nékik? Akkor mondta az Úr Mózesnek, vagy megrövidülté az Úrnak keze, majd meglátod, beteljesedik-e néked az én beszédem, vagy nem. Kiment azért Mózes, és elmondta a népnek az Úr beszédét, és összegyűjtött 70 férfiút a nép vénei közül, és állította őket a sátor körül, akkor leszállt az Úr a felhőben, és szólt neki, és elszakasztott abból a lélekből, amely volt ő benne, és adta 70 vén férfiúba, mihely pedig megnyugodott ő rajtuk a lélek, menten profétáltak, de nem többé. Két férfiú azonban elmaradt a táborban, egyiknek neve Médád, a másik neve Eldád, és ezeken is megnyugodott a lélek, mert azok is az összeírottak közül valók, de nem mentek el a sátorhoz, és mégis profétáltak a táborban. Elfutamodott azért egy ifjú, és megjelentette Mózesnek, és mondta, Eldád és Médád profétálnak a táborban. Akkor felelt Józsué, Nun fia, Mózes szolgája, az ő választottai közül való, és mondta, Uram, Mózes, tízd meg őket. És felelt néki Mózes, vagy éretten buzgolkodó lé, vagy ha az Úrnak minden népe proféta volna, hogy adná az Úr az ő lelkét beléjük. Három dologról szeretnék szólni ennek az igének a kapcsán, mert bármilyen különös, ennek a szakasznak is van köze pünkös üzenetéhez, és főképpen az, hogy itt is a Szentléleknek a munkáját látjuk. Szentlélek Istennek a lelke, Isten maga is lélek. Nagyon nehezen tudja mi elménk befogadni ezt az üzenetet, mert mi nehezen képzeljük el azt, ami nem látható igazán. Isten a hozzáférhetetlen világosságban lakozik, a mi szemünk pedig úgy van megalkotva, hogy még a napot sem tudjuk feltétlenül szemmel megvizsgálni. Ugye, amikor napfogyatkozás van, mindig szoktak bennünket figyelmeztetni, hogy ilyen kormozott üvegen keresztül nézzük. Inkább, mert olyan, mint a hegesztő lángba fele nézni. Szóval az Úr hozzáférhetetlen világosságban lakozik, nem alkalmas a szemünk arra, hogy őt szemmel szemléljük. De az ő lelkének munkáját azt tudjuk a magunk életében is, és magunk körül is érzékelni. Úr Jézus, amikor Nikodémussal beszélget, akkor ott is megpróbál értelmezhető képet alkalmazni, és azt mondja, hogy a szél zúgását hallod, érzékeled, nem tudod honnan jön, hova megy. Ilyen a léleknek a munkája is. A levegő mozog, szoktuk mondani. És hát hajt nagy kerekeket lehet látni néhány helyen az országban, ilyen óriási áramtermelő kerekeket. A szél mozgatja, és abból keletkezik elektromos áram azután egy bizonyos átvitellel. Régen malmokat és hajókat is hajtottak, vele vannak szélturbinák, nem akarom részletezni a dolgot, szóval nagy erő, ellenállhatatlan erő mutatkozik meg a levegőnek a mozgásában, a föld forgása miatt, nem akarunk belemélyedni a fizikának ebben a részletébe, és az Úr Jézus azt mondja, hogy a Szentlélek munkája is sokszor ilyen kiszámíthatatlan, de mindenképpen erő. Az ember által hasznosítható, de nem irányítható, szuverén, az ő akarata érvényesülés nem a miénk. Mi foghatjuk annak az erejét, de nem mi fújjuk a szelet, szoktuk mondani, nem mi fújjuk a passzát szelet. Meg némelyek azt képzelik, hogy ez így van. Szóval Isten lelke nem pünköskor keletkezett, hanem örök. Az örökkévaló Isten lelkéről van szó, és ebből kaphatunk mi magunk is. Nézzük meg egy pár gondolat erejéig, hogy minek is az ünnepe pünkösd. Az eredeti Izraelnek adott, Isten által kért ünneplés két dologról szólt. Az egyik, hogy az aratásnak egy bizonyos részét ott akkor már elvégezték. Az árpa aratás, a susvét után kezdődött a második napon, és ennek az ünnepnek a neve, a hetek nevet viseli, hétnek kellett eltelni, mire a kis árpa cipókat ki lehetett sütni. Minden nap eltettek egy kalászt, hét csokrot egy héten, és amikor hét ilyen csokruk lett a 49 szál kalászból, akkor az 50. napon bekövetkezett az ünnep. De nem csak azért adtak hálát az Úrnak, hogy van mit aratni, van mit enni, előkerül ebben a történetünkben nagyon szomorú módon az evésnek, az étkezésnek, ami alapvető kérdéseink egyikének, az Úr Jézus megkísértetése történetében is ez az egyik alapprobléma, szólj, hogy e követ változzanak kenyerekké. De nem csak erről szól ez az ünnep, hanem úgy emlékszik Isten népe, hogy ezen az ünnepnapon adta az Úr a Sínai hegyen a törvényt, a 10 parancsolatot, és ott kötött egyfajta szövetséget az ő népével. Pünkös tehát, akkor, amikor ott Jeruzsálemben az atyafiak együtt voltak, ennek az ünnepe volt. Ezért gyűltek össze minden népek közül, hogy ezt megünnepeljék, hogy az Úr szólt hozzánk, adott élő kenyeret, adta az ő igéjét. És nem kell kitalálnunk, hogy mi az akarata, Tudjuk, mert kijelentette Mózes által kőbe véste az ő igéjét, és ezért voltak együtt az atyafiak, és vártak valamit. Ugye az ünnepeket szeretjük, karácsony, húsvét, pünkösd, ugye karácsony és húsvét nekünk a két nagy ünnep, várjuk az eljövetelüket, és mégis mindig egy kicsit más akkor is, hogyha ugyanazokat az igéket, ugyanazokat a gondolatokat, néha ugyanazokat az ételeket is fogyasztjuk. Van ennek egyfajta szertartása, ceremóniája a családok életében is. És mégis van bennünk várakozás. Így van ez jó? Nem az ajándék azok, amik bennünk ezeket az ünnepeket elmélyítik, hanem az az üzenet, amit az ünnep megszületésekor az Úr adott. Tehát ez a kijelentésnek is az ünnepe. És a 2000 évvel ezelőtti jeruzsálemi pünkös üzenete pedig, hogy megszabadulunk azoktól a görcsöktől és félelmektől, amik miatt nem tudunk megszólalni. Nem merünk beszélni a hitünkről néha, mert így mondja Pál apostol a korintusiakhoz írt első levélben, hogy a keresztről való beszéd az bolondság ennek a világnak. Nem tudják elhinni, hogy ezáltal új emberré lehetünk, és mi olyan zavartan mondjuk el azt is, amit pedig átéltünk és megtapasztaltunk, mert úgy vagyunk vele, Pál részletezi ott az igében, hogy nem csak az üzenet lényege, a keresztről való beszéd bolondság, hanem az emberek hozzá vannak ahhoz szokva, hogy a tudománynak a nyelvén szólnak. Vannak nagyon okos emberek, akik azt mondják, hogy a mi elképzelésünk erről a keresztről, a róla való evangéliumról, ez nem állja meg a helyét a tudománynak a világában. És Pál azt mondja, nem baj, én az ige hirdetés bolondságát választom inkább azt, hogy az Úr lelkének az ereje szóljon, és nem a bölcsesség, és itt nem az értelmet állítjuk szembe Isten lelkének a munkájával, hanem az emberi bölcsességgel állítjuk szembe az Istennek a bölcsességét. Nem filozófia ez, nem fizika ez, és így tovább felsorolhatnánk a mulandó világnak a tudományait. Az Isten lelke, igéje azok fölött van. Isten nem korlátozzák a mi szabályaink, a mi világunknak a rendje. Nem is áll azzal szemben, mert ő teremtette ezeket a szabályokat is. De most visszatérünk ide az igénkhez, és mindenképpen még előzményként elmondjuk, hogy Mózes belefáradt egy kicsit a szolgálatba. Néha emlékszem édesanyámra, ahogy belefáradt abba, hogy a mi rendetlenségeinket elviselje. Ugye heten voltunk fiúk, és jól emlékszem egy ilyen dologra, egy ünnep után, talán húsvét lehetett, mert úgy rémlik, hogy jó idő volt. A bátyámmal sakkoztunk a bevetetlen ágy tetején, és ott volt a vasárnapi ruhánk is az ágyra dobva. És emlékszem, hogy bejött szegény, meglátta ezt, felsikoltott, fölmarkolta a sakkal együtt az ágymenet ruhát, mindent, és kihajította a kapuajba. Nem sűrűn fordult ez elő, de valahogy akkor elege lett ezekből a rendetlen fiúkból, akik hát ilyen szörnyű módon onnan az ágy tetején, bevetetlen ágy tetején sakkoztak. Hát Mózesnek elege lett egy kicsit ebből az ő népéből, amikor megindult a zugolódás és morgás, és annak a felidézése, hogy az egyiptomiaknak jobban megy. A világnak jobban megy. Aki beáll a sorba, az részesedik a dolgokból, mi meg így kimaradunk. Kijöttünk a pusztába, egyik dolgból. Honnan hoztál ide ki a pusztába? Kettő, nem mérhető együtt. Egyiptomban szinte ingyen van hal, itt meg egy hal se repül a levegőben. Sehol nem repül, de itt pláne nem. Ide hoztál, és azért hoztál, hogy éheztes, hogy megölj bennünket. És csak ez a manna van, ami tápláló ugyan, meg az ízese rossz, de meguntuk ezt a mannát. Néha megunjuk Isten igéjét, a közösséget, megunjuk a imádságokat, a menetrendszerű vasárnapokat és szerdákat, vagy nem tudom mely napokon van a Biblia óra, és olyan vidám a világ. Ide hallatszik Egyiptomnak a zakatolása, miközben itt a pusztában fütyül a szél, kavarog a homok, és nem tudjuk, hogy holnap hol fogunk sátorozni. A rókáknak is van barlangjuk, nem csak az egyiptomiaknak. Ember fiának nincs helyét hová lehajtani. És Mózest ez nem zavarja. Mózes tudja, hogy a szabadság felé haladunk, és egyszer megérkezünk majd az ígéret földjére. Az ígéret földje, az ígéret itt sok mindent tartalmaz, a szőlőket, a vidám városokat, az olajfaligeteket és a pünkösdi aratást, vagy annak hálaünnepét, és mindenféle ilyen dolgot. De az oda kell érni. Van annak egy útja? Van egy tanulási folyamat? Majd a visszaemlékezéseiben azt mondja Mózes, hogy azért vonta meg az Úr néha a vizet, a kenyeret és a többi dolgot, hogy megpróbáljon bennünket, hogy akkor is hűségesek vagyunk-e hozzá és az elhíváshoz, hogyha nincs minden az asztalunkon, ha nem terül asztalka a puszta is. Vannak olyanok, akik az örökké valóság áldásait akarják ezen a földön valamilyen módon leképezni, olyan tökéletes imádatot, olyan csodálatos és tökéletes éneket és a többi, és elfelejtik, hogy ez itt munka, hogy ez itt pusztai vándorlás, ez nem a megérkezés, itt szolgálat van. És majd megérkezünk az örökké valóságba, és ott a végtelenségig élvezhetjük az Isten jelenlétének. Semmihez nem hasonlítható mindenfajta örömét. Hát Isten népe is elfeledkezett. Erről zúgtak és morogtak, és meg is mondták, hogy mi hiányzik a legjobban, vagy négyféle hagymát felsoroltak, fokhagyma, póréhagyma, vöröshagyma, a tinnyét is említették, a halakat, amikből olyan bőség volt Egyiptomban, hogy fillérekért vagy ingyen is lehetett vinni. És itt nincs, egyik sincs. Világban bizonyos szempontból tényleg jobb, hát akkor nem vágyakoznánk a világba, ha nem lenne jobb. Csak azt felejtették el ők is, és mi is azt felejtjük el ilyenkor mindig, hogy de az együtt járt a rabszolgassággal. De időnként megverték az ember. Időnként meg is ölték büntetlenül. Elvették, amilyen van. Kiirdették, hogy a gyerekek nem maradhatnak életben. És ez olyan szörnyű volt akkor, és mindent jobban akartunk, mint ott maradni Egyiptomban. Méltatlan volt a munka, a szabadság hiánya, az alárendeltség. Borzalmas dolog volt. De ezt most mind elfelejtjük. Jobb volt a világ. A testnek kellemesebb volt. És Mózes azt mondja, én ezt nem bírom tovább. Nem először fordul elő. És ha elkezdeném mondani, hogy emlékezzetek vissza a 10 csapásra, emlékezzetek vissza arra, hogy az Úr hogy alázta meg Egyiptomot, hogy jöttetek ki diadalmasan, hogy keltetek át a veres tengeren. És így tovább. Akkor azt mondanák, hogy ez nem érdekel, hol van a fokhagyma. És ilyen a mi lelkünk olykor. Ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Ahol a fokhagyma, ott van a testnek a bősége. Mit akarunk? Fokhagymát, vagy az Úrnak lelkét? Más az Úr lelkének illata, mint a fokhagyma illata. Ez is igaz. Mit akarunk? És Mózes úgy érzi, hogy ez reménytelen. Reménytelen. Ezeket az embereket a szabadsággal, vagy a szabadságot ezekkel az emberekkel megkedveltetni. És azt mondja az Úrnak, hogy ölj meg, nem bírom nézni ezt. Az én tehetetlenségemet és az ő alkalmatlanságukat és képtelenség, ölj meg, nem bírom ezt. És az Úr azt mondja, no, nem kell meghalni, hát egyrészt, ha akarják, kaphatnak húst, nem egy nap, nem két nap, nem öt nap, nem tíz nap, 30 napig ehetik, addig, amíg húsmérgezést nem kapnak, egyenek. Ez az egyik dolog. Rendben van, ha nem bírod egyedül, akkor elszakasztok a benned lévő lélekből. Ez az első dolog, amit kiemelnék ebből a szakaszból. Elszakasztok a benned lévő lélekből. Van-e bennünk, miből elszakasztani? Itt kezdődik a dolog. Ha nincs, miből szakasszon el az Úr? Vettetek-e szent lelket? Jó, itt ebben az első pillanatban úgy mutatja be a történetet, és ennek erre a kérdésre a választ az ige, hogy Mózesben van, és akkor belőle elszakít az Úr, és ad 70 személynek. De vajon nem így van-e ma is? Nem így történt-e hajdan is az apostolok idejében, vagy azóta is, hogy akit Isten szent lelke betöltött, az nem akarta magának megtartani ezt. Sosem gondolta Mózes azt, hogy egyedül majd ő mindent megold, és a lélek ajándékai és egyebei csak őnála vannak, nehogy véletlenül valaki más is kapjon szent lelket, mert akkor ilyen konfliktusok lesznek, belebeszélnek majd a dolgokba. Ez lesz majd a harmadik dolog, amire visszatérünk. De itt most annyit, hogy hát van-e szent lélek? Ti vagytok a világ világossága, amikor az apostolok feje felett megjelennek a kis lángnyelvek, akkor mintha ez elevenedne meg, hogy ti vagytok a világ világosságai. Hát, ha átmegy valaki úgy, átmenne most is az emberek között, hogy a feje felett ingadozik egy kis fény, mindenki oda bámulna. Nem glória volt ez a fejük fölött, hanem minthogyha az elevenedett volna meg, hogy ti kis mécsesek, kis gyertyák vagytok. Ne felejtsétek el, hogy az Úr arra hívott el, hogy a világ világossága legyetek. Miért lehettek? Azok, mert az Úr a világ világossága, és ő meggyújtotta a ti szövéteket is. Így kezdődött a dolog. Nem azért volt Mózesben Szentlélek, mert ő volt az első ember, aki a szent lelket valahogy magával hozta, nem így van. Azért volt benne, mert az Úr a lélek, és adott az ő lelkéből Mózesnek. Az Úr a lélek, és adott az ő lelkéből, ami Úrunk Jézus Krisztusnak, hogy élete legyen önmagában. És aki az ő tanítványa, annak ad az ő lelkéből az Úr, és így lehet bennünk is az ő szent lelke. És mi magunk is, amikor bizonyságot teszünk az igehirdetés bolondsága által, akkor akit megérint Isten igéje, és akinek nyitva a szíve, és aki ezt akarja, és aki elkötelezi magát az Úr mellett, mert így is mondja az ige, hogy haszonra adódik a léleknek az ajándéka. Az nem valami, semmire nem használt dolog legyen nekünk is lelkünk, hanem akiben az van, ott akkor az Úr lelke elkezdi használni. Mindenkit kicsit másféleképpen, de ugyanannak az ügynek az érdekében. Szóval van-e bennünk? Ha van, akkor de jó lenne, ha mindenki 70 felé tovább tudná adni azt a lelket, ami ő benne van. Vagyunk itt, vagy 50-en mondjuk, az nem tudok számolni, mennyi 50-szer 70, 3500, 3500, ugye? Nem 350, 3500 ember, ha jövő pünköskor ennyien jönnénk ide Hejcére, hát az a Hejce lakosságának több mint 10-szerese lenne. De lehetséges. Lehetséges, hogy mindenki benne lévő lelket 70 felé. De legalább egy felé. De legalább legyen bennünk Istennek a lelke. Így terjed. Így jut alkalmas pontról, alkalmas pontra Istennek a lelke. Mikor az apostol azt fejtegeti, hogy meg van szentelve a hívő házastársban a hitetlen társa is. Valami ilyet magyarázott az ige. Keresi az Úr azokat a pontokat egy családban, egy tágabb közösségben, egy városban, egy országban is akár, ahol meggyulladhat az ő lelkének a tüze, úgy, mint az első pünköstkor. És most is ezt a képet használjuk. Azt gondolnánk, hogy ha valakiből kivesznek 70 lélekre valót, akkor ő benne 70-nel kevesebb lett. De nem így van. Nálunk van vasárnaponként mindig egy olyan szokás, hogy lehet imát kérni személyekért, problémák miatt. Van, aki beteg hozzátartozóját említi, volt, aki most szóba hozta, hogy volt ez a szörnyű merénylet Londonban. Imádkoztunk az áldozatokért is, és azért, hogy ez a terror hullám érjen egyszer véget. És akkor meggyújtunk mindig egy kis mécsest, és ott az Úr asztalán lévő gyertyáról gyújtjuk meg. És nem lehet azt mondani, hogy ahogy meggyújtunk egy mécsest, úgy zuhan a gyertyának a mérete. Nem zuhan. Ugyanúgy lángol tovább. Az a különös fizikai adottság, az az erő, hogy lobog ég a tűz, azzal, hogy átadja egy másik gyújék, hogy eszköznek a tüzét, azzal nem lesz az ő lángja kisebb. És így Isten országában nem lesz kisebb a bennünk lévő lélek azáltal, hogy mások is részesülnek Istennek ebből az ajándékából, amikor Elizeus azt mondja Illésnek, hogy legyen a benned lévő léleknek a kettős mértéke bennem, ez nem egy óvóság. Valószínű azt akarja ezzel kifejezésre juttatni, hogy nekem kétszer akkora lélek kell ahhoz, hogy ugyanazt a munkát elvégezzem, amit te eddig el tudtál végezni. És azt mondja Illés, lehet. Jézus azt mondja, hogy ha hisztek, nagyobb dolgokat is fogtok cselekedni, mint én. Uram, lehetséges ez? Lehetséges az, hogy amikor Jézus testileg nincs itt, akkor mi is hasonló vagy nagyobb dolgokat cselekedhetünk. Persze ilyenek jutnak eszünkbe, mint 5000-ek megvendégelése, vak szemeinek megnyitása és a többi, és ez nem megy nekünk. De a lángnak a továbbadása, lélek kiáradása, az menne, menne. Az Úr el akar belőlünk szakítani legalább 70 emberre valót. Készek vagyunk erre. Készek vagyunk erre. A másik dolog. Megrövidült-e az Úrnak a keze? Ugye a tanítványok együtt vannak pünköstkor ott a felházban, mert Jézus azt mondta, hogy maradjatok Jeruzsálemben, míg el nem küldöm atyám lelkét, vesztek erőt, minek utána a Szentlélek eljön, reáltok és így tovább. Nem tudták, mi az, noha eddig is az Úr lelke által munkálkodtak, csak nem vették észre. Az Úr Jézus azt mondja, Máté evangélium a 16. részében van ez, amikor az apostolság nehézségeiről szól, hogy hogy fogják esetleg bíróság elé hurcolni a tanítványokat, mert ez is benne van. De az ne legyen tanítvány, akivel erről nem lehet beszélni. Az ne akarjon szabad ember lenni, akivel nem lehet arról beszélni, hogy ahhoz át kell menni a pusztán. Hát, aki nem akar, maradjon Egyiptomba, ha az neki jobb. De mégis bátorítunk mindenkit, hogy menjen át. Mégis bátorítunk mindenkit, hogyha konfliktusba kerül, ha kicsit meghurcolják, vagy legalább kigunyolják, megéri. Tessék mégis az Úr Jézus tanítványává lenni és maradni, mert sokkal nagyobb áldás van rajta, mint amennyi nehézséget esetleg el kell hordozni. Szóval megrövidült-e az Úr keze? Van egy középkori gondolat, amelyik arról szól, hogy Istennek nincs keze. Láthatatlan. Mindenütt jelenlévő szellem, lélek. És azt fűzik hozzá ezek a középkori gondolkodók, hogy de az ő keze az a mi kezünk. Most akkor így teszem fel a kérdést, hogy milyen messzire nyújthatja ki az Úr az ő kezét mi általunk. Mihez merünk hozzányúlni? Mire való a mi kezünk? Megmerjük-e ugyanúgy érinteni a világ bánatát, nehézségeit, mint ő? Még Jézus ellenségei is elismerték, hogy olyan ő előtte, ő utána nem volt, aki megengedte, hogy a leprások megérintsék, vagy ő megérintette a betegeket. Ez az érintés közeliség. Milyen közel merünk menni a világhoz. Egyszer emlékszem, Tamás hitetlenségével kapcsolatban gondoltam végig, aki azt mondja, hogy nem hiszem, hogy feltámadt, amíg bele nem dugom az ujjaimat az ő sebeibe. És Jézus azt mondja, dugd bele. Ez egy fájdalmas dolog. Nem hiszem, hogy megtörtént ott végül ez. De vajon közel merünk-e annyira menni, olyan érintés közelbe a világhoz, hogy az már fáj nekünk. Megrövidült-e az Úrnak a keze? Ez a kérdés nem az Úr felé felteendő kérdés, hanem inkább ő felőle, mi felénk. Kérdezi az Úr tőlünk, hogy megrövidült-e az ő keze? És azt mondjuk bűnbánattal, igen Uram, mert nem merünk közel menni a világ bajához. Nem merjük megölelni az elesetteket. Nem merünk velük egy társaságban mutatkozni, mert a hatalmasok nem szeretik, büntetik őket. Megpróbálják kitolni az emberi közösségből azokat, akik menekültek, hajléktalanok, munkanélküliek, betegek, fogyatékkal élők. Nem kell. Még 60-70 évvel ezelőtt is kitelepítették Budapestről a fogyatékos intézményeket, legalább 200 kilométerre, ezért volt például Mária Pócson az egyik ilyen elme szociális otthon, hogy Rákosi Mátyás találta ezt ki, hogy ne lássák a szocializmus vagy kommunizmus fővárosában, magyar kommunizmus fővárosában, vannak elmebetegek is. Legyenek 250 kilométerrel messze, vagy Szentgotthárdon, ezért csinálták ezt. Nem akarják látni az emberek, és vajon mi fölvállaljuk-e, hogy nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek.
nem az igazakat hívogatni jöttem, hanem a bűnösöket. Lemerünk-e ülni azok mellé, akiket börtönbe zártak? Fölidéződik-e vajon a lelkünkben, amit az Úr Jézus mondta, hogy éheztem, szomjaztam, ruhátlan voltam, fogoly voltam, jövevény voltam, bevándorló vagy menekült voltam. De ha a propaganda más mond, akkor nem merünk szólni, hanem elhisszük a buta hazugságokat, és mi is fújjuk, mi is odállunk, mert megrövidül az Úr keze ott azon a ponton, ahol mi vagyunk. Megrövidül az Úr keze, vagy kinyúlik az Úr keze? Kinyújtotta az ő kezét, olvassuk itt az igében. Ez a kéz kinyújtása, akár úgy is, hogy kezet adok valakinek, akár úgy is, hogy megérintem. De biztos láttuk a tankönyvekben is, benne volt Michelangelónak a Sixtusi kápolna menyezetére festett képe az ember teremtéséről, Ádám teremtéséről, és ott is ezt úgy ábrázolja, hogy az Úrnak az ujja és Ádámnak az ujja találkoznak egymásra. Kinyújtott kezek, nyújtsd kezed! Ha velem akarsz szövetségbe lenni, mintha azt mondaná az Úr, nyújtsd a kezed! Vajon megrövidült-e az Úr keze? Ne az jusson eszünkbe, hogy tőlünk függetlenül milyen csodát tudna, kellene, hogy tegyen az Úr, hanem az jusson eszünkbe, hogy használhatja-e a mi kezünket ahhoz, hogy igaz legyen, amit Jeremiás próféta által mond, örökkévaló szeretettel szerettelek én, ezért öleltelek magamhoz hűségesen. Isten magához akarja ölelni a világot. Ó, azon a ponton, ahol én vagyok, ne rövidüljön meg ez az ölelő kéz. És ez most akkor is igaz, ha momentán erről van szó, hogy hús után nyafognak, hogy ülnek éhesen az 5000-ek, hogy az ő számukra, Isten országának a titkai e pillanatban véget érnek egy ilyen gondolatban, hogy van-e hús, van-e fokhagyma, és mi lesz velünk a mai napon. Még nem tudnak másról gondolkodni, de mi nem akarunk legyinteni ezekre az ő igényeikre. Az Úr se akar, és akkor sem, ha előre közdi, hogy ez az emberi mohóság pogány dolog. Ne zaklassátok, az Urat tanít Jézus erről, hogy mit tegyünk, mit ígyunk, mivel ruházkodjunk, mert ezt úgy általánosan adja. Keressétek az Isten országát, többi megadatik, többi valahogy, különösen a közösségben, ahol egymás terhét hordozzuk, ezek a dolgok valahogy egy kicsit elrendeződnek majd, de ki keresi az Isten országát? Szóval megrövidült-e az Úr keze? A harmadik dolog. Bekövetkezik a nagy csoda, a két esemény egymás mellett fut. Kiválasztott 70 vén, és a hús program, a hús. És mindjárt jön majd a hús is, már nem beszéljük el, a hírs is, de most nem ezután állítottam, hanem följönnek az Úr elé, nagyon érdekes ez a kis részlet is, hogy állítsd oda magad mellé őket, és én fogok hozzád beszélni. És eközben betölti őket az Úrnak a lelke. És így lesz. Az Úr beszél Mózeshez, adja az igét. És ezek az emberek nem bírnak egy pár pillanat múlva magukkal, hanem mindenkiből elkezd ömleni a szó, mint a Cselekedetek könyve szerinti pünköstkor is. Ki kell menni az utcára és beszélni kell? Nem érthetetlen nyelvet, hanem hogy mindenki értse, amit mondani akar. Noha vagy 70 féle nyelv volt ott akkor azon a bizonyos pünkösdön. Ez volt a csoda. Mindenki értette, hogy ez a gyakorlatban mit jelentett, hogy az Isten tisztelet nyelveként használt héber elevenedett meg hirtelen, és azon kezdtek az emberek hirtelen mély bibliai titkokat megérteni. Én ezt nem tudom ilyen távlatból, és a Biblia nem segít, nem igazít el ebben. Nem tudom, mint ahogy itt sem tudjuk, hogy mit is jelent az, hogy egy darabig, egy fél órán vagy órán át ez a 70 ember prófétált. Mondták a tiszta, mindenkit megszólító isteni üzenetet. Van a Jelenések könyvének a 19. részében egy ige, amit mindenképpen meg kell jegyeznünk, amikor a prófétaságról gondolkodunk. A 10. vers azt mondja, egy angyal szavai ezek. Apostol imádni akarja, és azt mondja, nem kelj fel, ne imádj, szolgatásod vagyok. Neked a te atyád fiaidnak, akiknél a Jézus bizonyságtétele van, Istent imád, mert a Jézus bizonyságtétele a prófétaság lelke. Úgy beszél Jézusról, hogy megelevenedjék. Úgy beszélni a keresztről, hogy összeomoljunk és azt mondjuk, hogy ez értem történt. Az én bűneimet vitte fel testében a fára, és engesztelést szerzett, kifizette a váltságdíjat helyettem. Köszönöm, Uram, leteszem a bűneimet a kereszt alá, jövök a bűneimmel, és szabadon távozom a te ígéreted által. Ez a bizonyságtétel által van. A prófétai szó ez. A prófétai szó nem valaminek a megjövendőlése, mit tudom én, le fog menni a benzin ára, nem tudom mikor, és tényleg lemegy. Hát, ez is érdekes dolog, vagy lesz egy világháború, vagy nem lesz, földrengés lesz, egyéb dolgok. Nem erre koncentrálunk. A prófétaság lelke fölszabadít, és Jézus tanítványává. Szóval ezek a 70 vének is ilyen határozottan beszéltek Istennek kijelentéséről, hogy egyértelművé vált a nép számára. Egyesek szerint ez 72, tehát mondjuk törrenként 600 ezer fegyverfogható férfi volt ott jelen, és akkor most megint nem tudom kiszámolni pontosan, hogy mennyi jut, de a hangja talán eljutott egy-egy ilyen prófétai lelkületű embernek az ő köreihez, kinek-kinek a saját törzséhez, mert ez így teljesen rendben van, hogy először a saját köreikben hangozzék el az ige. De azt mondja az ige, hogy ez egyszer történt, és nem többé. Ez a prófétálás. Nem azt jelenti, hogy innentől kezdve beszélhettek, amit akartak, de ez a nagyon erőteljes, ez a nagyon szuggesztív megnyilvánulás egyszer fordult elő annak bizonyítékaként, hogy a Szentlélek szól belőlük. Nem ti vagytok, akik szóltok, mondja ott Máté 16-ban Jézus, hanem az Úrnak lelke szól belőletek. Mondom, ezt akkor is tudták, ha nem volt még bűnköst. Hogy valahogy el lehetett a gondolatot helyezni őben. És most is szóltak, bölcs döntéseket fognak hozni, amit most kijelentettek, ahhoz az igazsághoz. Hűségesek fognak maradni ők 70-en, nem fognak eltántorodni ezektől a dolgoktól, akkor se, ha megint jön valami lázadás. Mózes számíthat erre legalább erre a 70 emberre, akik követni fogják őket, reméljük, hogy ez a dolog így lesz. De nem kell többé prófétálniuk. Különböző próféták vannak. Ha valaki elolvassa a kis proféták könyveit, és biztos vannak köztünk, akik ezt már megtették, azok látják, hogy van olyan profétálás, ami mondjuk egy sáskajárás alkalmával született. Egy történet, egy ügy, egy lapon elfér a probléma. Van, aki egy néppel kapcsolatban. De nem így Mózes, az Úrnak a szolgája, aki folyamatosan veszi, őt tartják a legnagyobb profétának, zsidó testvéreim, profétát támaszt majd néked az Úr, te közüled, mint engem, őt hallgattátok, szeretnénk hinni, hogy ez Jézus, ő rá hivatkozik itt Mózes, de ott abban a korban ő volt a legnagyobb proféta, rajta keresztül tudta a legtöbbet elmondani az Úr, mondjuk így, hogy az ő valamennyi szava, profétai kijelentés volt, most leszámítjuk azt, hogyha otthon azt mondta, hogy kérek egy kis sót, akkor nem mondták, hogy ezt írjuk fel, mert ez is profétai kijelentés. Vagy innék egy pohár vizet, szomjazom, nem írták fel, hogy Mózes azt mondta, innék egy pohár vizet, mert szomjazom. De amikor úgy kiállt a gyülekezet elé, akkor nem tudott mást mondani, legyen szó időjárásról, vízről, ennivalóról, útirányról, mögöttünk lévő dolgokról, megtett útszakaszról, mint profétai kijelentésről. Nem volt más ügye, nem volt más mondani valója. De itt az ő követőin is jelezni akarta az Úr, hogy egy irányba mennek Mózessel, és együtt viszik vele a terhet. És hát itt van ez a csoda, hogy ketten azt mondták, hogy nincs értelme ennek. Nem értemli meg ez a nép, hogy mi előjárói legyünk, na ne, hogy az legyen, amit Mózessel csinálnak, hogy állandóan gyalázzák. Semmi se jó nektek. Kell ez nekünk? Nem kell nekünk. Ez dehogy megyünk föl. Válaszolnak, akit akarnak, mi nem megyünk oda. 70 vének közé. És abban a megdöbbentő élményben van részük, hogy noha nem akarnak felmenni, de mert rajta vannak a listán, mert a bizalom feléjük fordult és kiválasztották őket, nem tudják, mi történik velük, ők is elkezdenek a táborban profétálni. Megértjük Józsuét is, azokat, akik fel vannak háborodva azon, hogy ez a két ember nem volt hajlandó feljönni. A két pimasz, aki megüzeni, hogy ők aztán nem. És ők is profétálnak. És jön Józsué, Uram, Mózes, tízd meg nekik. Hogy jönnek ahhoz, hogy profétáljanak? Találtunk valakit, aki a te nevedben gyógyít, és eltiltottuk. Miért tettétek? Kérdezi Jézus. Miért tiltanánk el őket? Mondja Mózes. Bárcsak az Úr minden népe proféta lenne. Bárcsak több lenne, ami Jézus Krisztussal való közösségünk annál, mint hogy biztos számíthatunk valakire, aki nem engedi meg, hogy kifussunk a pénzből, nem engedi meg, hogy megbetegedjünk, végén meghaljunk, mert örök életet ígér. Szóval az Isten országa, ha lélekbe töltött minket, nem evésívás. Nem értékeljük ezt le. Persze, hogy vannak gondjaink. De tudok szűkölködni, és az is a bizonyság tétel egy alkalma. Hogy ugyanaz a sorsom, mint a többieké Jézusnak, aki gazdag lévén szegény élet azért, hogy a gazdagságnak egy másik formájáról tudjon beszélni. Nem voltak felhalmozott tartalékai, amit úgy adományba összeszedtek, azt is, ha nem osztotta szét, akkor Júdás egy kicsit megdésmálta. De Jézusnak nem volt még egy szamara se. Az is egy kölcsön szamár volt, amit bevonult Jeruzsálembe. Szóval El tud-e vinni oda bennünket az Úr, hogy lelkének hatása alatt Isten kinyújtott kezévé leszünk, és elfogadjuk ezt a szóhajt is, bárcsak az Úrnak a prófétája lehetnék én. Ebben hadd legyen igaz az, hogy ez a Jézus bizonyságtétele egyfelől, és hadd legyen igaz másfelől, hogy ez egy együttmunkálkodást jelent Mózessel, akinek az Úr adja az ő kijelentését. De a lélek munkája sosem a széthúzás. A lélek munkája az, hogy egyfelé megyünk, függetlenül attól, hogy ki mennyit kapott adományban. Mindenki kapott, és amit ő kapott, az nélkülözhetetlen. Nemrég éppen a pusztai sátornak a felállítását és hordozását vettük egy bibliaolvasó körben, és csodálatos az, hogy több ezer hadrafogható ember volt. Azt kérdezzük, hogy lehetett a templomocskának az eszközeit így szétosztani. De hát volt, mit tudom én, olyan, hogy 50 kis forog, valaki csak egy horgot vitt. De ő azt tudta, hogy ki után akasztja be az ő horgát. És ezért percek alatt állították fel minden megállásnál az Úrnak a sátrát. Nem is tudom, mennyi idő alatt gördül le egy autógyártó cégnek a munkaszalagjáról, nagyon rövid idő alatt. Hát egy ember, nem tudom, hónapokig rakna össze hozzáértéssel is egy autót, de így, hogy mindenki csak egy csavart húz meg, és aztán tovább megy a munkaszallag, így, nem tudom, két percenként legördül egy kész autó. És valószínű így pillanatok alatt rakták össze a sátrat, mert mindenki tudta, hogy én rakom le az elsőt, és vagy mondjuk a 37. horog az enyém, és tudom, hogy ki után akasztom be az én horgomat, és hogyha nem került az a kis borzbőr a templom sátor tetejére, akkor elázott bent a legszentségesebb kenyér, mondjuk például rácsöpögött a víz. Hát nem lehet azt mondani, hogy aki az aranyasztalt viszi, és arra teszi a friss kenyeret, az valaki. De aki borzbőrt rak fel a sátor tetejére, az pláne, hogy csak egy kapcsot akaszt bele, egy kis horgocskát, láthatatlan kis horog, mert a többi dolog eltakarja, az nem száll. De ha az ő kis horga nincs ott, akkor beázik a sátor. Lehet, hogy egy kis horgocskát bízott rád az Úr, adj hálát érte, és törekedj arra, hogy legyen 70 ember, aki kap abból a lángból, amit benne lehet.